legutolsóként köztük, akire senki rá se nézett, s akit néven se neveztek Horváz hivatalos jegyzőkönyvében, József Jákob fia lépett Egyiptom országába. Második fejezet. Seol földjém. József megpillantja Gósen földjét, és Per-Szobdba ér. Mit látott meg belőle először? Ezt bizonyosan tudjuk, a körülmények elárulják. Az út, amerre az izmaeliták vitték, nem is egy értelemben eleve meg volt szabva. Többek közt a földrajzi viszonyok által is, és épp oly biztos, mint amennyire figyelembe nem vett tény, hogy Egyiptom első tája, amelyen József átvonult, olyan vidék volt, mely nevezetességét, hogy ne mondjuk hírnevét, nem annak a szerepnek köszönhette, amit Egyiptom történetében, hanem annak, amit József és az övéi történetében játszott. Gózen vidéke volt. Gózennek vagy Gósennek is nevezték, ahogy jött, és ahogy kinek-kinek rájárt a szája, s Arábia tartományhoz tartozott, Utó a kígyó országának, azaz alsó Egyiptomnak 20. kerületéhez. A delta keleti vidékén feküdt, éppen ezért lépett be erre József vezetőivel, amint a sós belvizeket és határerődítményeket hátuk mögött hagyták, és egyáltalán nem látszott különösnek és érdekesnek, József úgy ítélte, egyelőre nem túlságosan fenyegető a veszély, hogy Micráim rázúduló csodái láttára elveszíti a fejét, és nem kívánatos bambaságba esik. Vadlibák vonultak a borús, lassan permetező ég alatt. Az egyforma árkok és töltések barázdált a lápvidéken, amelyből itt-ott egy-egy magányos kökény vagy eper fügefa nyúlt föl. Gázló madarak, gólyák és íbiszek áldogáltak eliszaposodott vizek nádasaiban, melyeken gátak vittek át. A dumpálmák legyezői alatt falvak tükröződtek csűrjeik agyakkúpjaival a zöldes kacsaúsztatókban, amelyek semmiben sem különböztek a hazai falvaktól, és a szemet kevéssé jutalmazták a több, mint 7x17 napos utazásért. Közönséges földháta volt, amit József látott, minden megzavaró tulajdonság nélkül, még csak nem is az a magtár, aminek kémét gondolták, mert széltében hosszában csupa kaszáló és legelő terült el, noha minden esetre nedves és zsíros, a pásztorok fia érdeklődéssel látta ezt. Nyájak legeltek itt-ott, szarvasmarhák, fehéren és pirosan foltozva, szarvtalanul vagy lantalakban fölágaskodó szarval, de juhok is. A pásztoraik sakálfülű kutyáikkal papírusz gyékények alatt gubbaszkodtak, melyeket a szitáló eső ellen feszítettek ki botjaikra. A marha, oktatta az öreg hozzátartozói, nagyrészt nem idevaló. Földbirtokosok és a templomok istálóinak elöljárói ugyanis messze földről, amere csak szántók voltak, és a marhát lóherében kellett legeltetni, évszakonként a folyó mentén fölküldték nyájaikat ide, az alsó északi tartomány lábföldjére, hogy élvezzék a jó mezők füveit, melyek kövérségüket a hajózható édesvizes ároknak és főcsatornának köszönhették, amelynek mentén éppen most vonulnak tova, és egyenesen Per-Szobdba, a kerület ősidőktől szent városába fognak érni. Mert ott a csatorna elágazik a Hápi delta karjától, és a folyót a sós tavakkal köti össze. Ezeket azonban, amint az öreg tudta, ismét csatorna kötötte össze a Vörösföld tengerével, röviden a Vörös tengerrel, úgyhogy a Nílustól idáig szakadatlan volt a kapcsolat, és Amun városából egyenesen Punt tömjén földjéig lehetett vitorlázni, amint meg is kísértették Hatshepszut az úrasszony hajói, aki egykor fáraó volt, és Oziris szakállát viselte. hagyományos tudomása szerint beszélt mindenről az öreg, a maga bölcs, fesztelen módján. József azonban alig ügyelt rá, s füle nem leste Hatshepszut asszony tetteit, kinek természetét megváltoztatta a királyi méltóság, s aki szakát viselt. Túlzás volna, ha azt illesztenénk történetébe, hogy gondolatai már ekkor szivárványhidat építettek az itteni fényes mezők és az otthoni atyafiság, az atya meg Benyámin a kicsike között. Bizonyosan nem. Még ha gondolatai nem is a mieinkkel voltak rokonok, hanem néhány álommotívummal játszottak, amelyek szellemi életének mintegy zenei tartalmát alkották. Ezeknek egyike zendült most meg, amely az elragadtatás és fölemeltetés motívumával kezdettől fogva összefüggött, a maga után hozatás motívuma. Gondolatainak játékában egy másik ennek ellene szegült. Jákob irtózásának motívuma az elragadtatás országával szemben. De József összhangba békítette a kettőt, azt mondván magában, hogy ez a békésen ősi legelővidék ugyan már Egyiptom, de mégsem az igazi, a tökéletesen visszataszító, és hogy Jákobnak, a pásztorfejedelemnek, akit otthon a föld alig tudott már eltartani, nagyon megfelelne. Elnézte a nyájakat, amelyeket a felső tartomány urai idekültek a kövér fűre, és élénken érezte, mennyire és mi mindent megelőzően szükség volna az elragadtatás motívum kiegészítésére a fölemeltetésével, mielőtt a felső folyamvidék urainak marhája más marhának adja át a teret Gózen földjén, azaz, mielőtt a maga után hozatás soron lenne. Ismét megmérlegelte ezt a véleményt, és alaposan megerősödött benne, hogyha már nyugatra megy az ember, legalább első legyen az ottaniak között. Egyelőre csak haladt tovább megvásárlóival az agyagos, lapályos, néha cingáran fölnyúló pálmákkal szegett parton az áldás csatorna mentén, melynek sima tükrén velük szemben bárkák hada úszott csöndesen kelet felé, fölmagasodó vitorlákkal a vékony árbócokon. Így haladván nem téveszthették el per szabdut a Szentvárost, amely szűkösre épült, aránytalan magasságban körülfalazott, és igen élettelen helységnek bizonyult, amikor elérték. Mert jóformán az egész lakosság nem volt több, mint az ott székelő mezőbíró és a királyi parancsnok titoknoka, aki a jó szíriai Rabiszu címet viselte, valamint hivatalnokai és a tartományi istenek Szobdnak melléknevén, aki legyőzi sínai lakóit, borotvált fejű papsága. Különben pedig a tarka ázsiai viselet, s Amor és Kahi nyelve szinte elnyomta az egyiptomiak fehér öltözetét és beszédét. Per Szobd sikátoraiban olyan szegfűszeg és szegfűborszag terjengett, hogy csak kezdetben volt kellemes, aztán már kínos lett. Mert ez volt Szobdu kedves fűszere az ő házában, és minden bemutatott áldozatnál bőségesen használták is hívei. Ez az isten pedig olyan ősrégi volt, hogy tulajdon papjai és prófétái, akik hátukon hiúz bőrt viseltek és lesütött szemmel jártak, sem tudták bizonyosan megmondani, vajon disznó feje van-e tulajdonképpen, vagy víziló feje. Háttérbe szorított, elhomályosult, és papjainak lélek állapotai szavai szerint ítélve, meglehetősen elkeseredett isten volt ez, és már réges-rég nem győzte le sínai lakóit. Csupán kézmagasságú szobra ott állt hátul, ősrégi otromba templomában, melynek udvarait és előcsarnokait egy ősidőbeli fáraónak szörnyen otromba ülőszobrai díszítették, aki a házat építette. A kanyargós, képekkel borított falu előső kapuzat fülkéiben hiába próbáltak aranyozott, tarkalobogó zászlórudak a vidámság színét adni Szobdu házának. A bevétel kevés volt. A főudvar körül elterülő csűrök és kincses kamrák üresen álltak, és nem sokan voltak Szobdunak, az úrnak áldozatos tisztelői, csupán csak a város egyiptomi lakossága, de kívülről senki. Mert általános érvényű ünnep. Nem vonzott szent izgalomban égő tömegeket lefelé a folyam mentén, per Szobdu morzsolódó falai közé. Az izmaeliták kereskedői szolgálatkészségből néhány virágcsokrot, amit a nyílt pitvarban lehetett vásárolni, és egy szegfűszeggel tűzdelt kacsát helyeztek a nyomott csarnokban az áldozati asztalra, a tükrös koponyájú papok pedig hosszú körmükkel és mindig szemükre hulló szemhéjukkal vontatott hangon beszéltek nekik ősrégi uruknak és városának borús helyzetéről. Panaszkodtak az idők járására, ami nagyon igazságtalanra fordult, s a hatalom, a fény és a tekintély minden súlyát az ország mérleg egyik serpenyőjébe halmozta, mégpedig a déli felsőbe, amióta Véze oly nagyra nőtt, holott eredetileg az északi alsó, a torkolat országa volt a szentül súlyosabb, ami az igazságosságnak teljesen megfelelt. Mert az igazságos ősidőkben, amelyek még Memphit látták királyi városként fényleni, a delta vidék volt a tulajdonképpeni és igazi Egyiptom, míg a felső részeket Tébével egyetemben csak nem a nyomorúságos Kúshoz s a négerek országaihoz számították. A dél akkor szegény volt műveltségben és szellemi világosságban épp úgy, mint életszépségben, és innen az ősi északról eredtek ezek a javak, s hatoltak föl a folyó mentén termékenyítve. Itt volt a tudás, művelődés és jólét forrása, és itt születtek az ország tiszteletre méltón ősrégi istenei, mint például Szobd, kelet ura, az ő kápolnájában, akit a súlyok hamis elhelyezése most olyannyira árnyékba borított. Mert a tébei Amun odafönn, a néger országok közelében, manapság bíróvá tolja föl magát a fölött, mi igazában egyiptomi, és mi nem, olyan bizonyos benne, hogy neve egyjelentésű Egyiptoméval, és ennek neve az övével. Nemrég mesélték a keserű egyháziak, nyugat fiai, akik a líbiaiak közelében laknak, Amunhoz küldöttek és előadták, hogy szerintük ők maguk is líbiaiak, és nem egyiptomiak. Mert a deltán kívül laktak, és semmiben sem egyeztek meg Egyiptom fiaival, sem az istenek szolgálatában, sem egyebekben. Szeretik, ezt üzenték, a tehénhúst, és szabadságot akarnak, hogy épp úgy ehessenek tehénhúst, mint a líbiaiak, akiknek fajtájából valóak. De Amun válaszolt és megparancsolt, hogy szó se lehet tehénhúsról, mert Egyiptom minden ország rész, amelyet a Nílus árral s ár ellen megtermékenyít, mindenki egyiptomi, aki az elefántvároson innen lakik és a folyóból iszik. Így szólt Amun, és Szobdu az úrpapjai fölemelték kezüket hosszú karmaikkal, hogy elbizakodottságát az izmaelitákkal megértessék. Miért éppen Jeben, s az első vízesésen innen? Kérdezték gúnyosan. Mert Tébe éppen még innen van. Látnivaló, milyen nagyszívű Isten ez. Ha Szobd az ő uruk, itt len északon az első és voltaképpeni Egyiptomban kijelenteni, hogy mindenki egyiptomi, aki a folyóból iszik, persze nagy és nemes szívű nevet érdemelne. Ha azonban Amun mondja ezt, egy olyan Isten, aki óvatosan szólva joggal gyanúsítható, hogy núbiai származású, és eredetileg a nyomorúságos Kus istene volt, s aki csak erőszakos önegyen jogúsítás útján Atumrével tudott népi hagyományosságra szertenni, a nagyszívűség már veszít értékéből, és a nemes szívűséggel semmiképp össze nem szabad téveszteni. Röviden, a szabd proféták féltékeny sértődöttsége, amit az idők változása és a dél nagyobb fényessége okozott, nyilvánvaló volt, és az izmaeliták az öreggel élükön tisztelték ezt az érzékenységet, és kereskedelmi érdekből igazat adtak nekik. Még áldozatokat is gyarapították néhány kenyérrel és korsó sörrel, és a háttérbe szorított szabdu iránt a legnagyobb figyelmet tanúsították, mielőtt tovább vonultak volna Ter Bastet felé, amely egészen a közelben volt. A macskaváros. Itt meg olyan átható macskafűszak terjengett, hogy a hozzá nem szokott idegenek csak nem rosszul lettek tőle. Mert ezt a szagot mindenki utálja. Csak Bastet szent állata nem. Mármint a macska, aki tudva levőleg rajong érte. Bastet szentélyében, a város hatalmas magvában számos példányban tartották ezt az állatot, feketét, fehéret és tarkát, és ők fajuk szívós és nesztelen bájával kószáltak a falakon és az udvarokon, az ájtatosok között, ezek pedig az undok növénnyel hízelektek neki. És mivel Per Bastetben különben is mindenütt minden házban kedvelték a macskát, a valerián íz csak ugyan oly általános lett, hogy mindenbe belevegyült, fűszerezte az ételeket, és hosszú időre beevődött a ruhadarabokba, amiről az utasokat még Annban és Memphiben is fölismerték, mert ott nevetve mondogatták nekik: érezhetően Per Bastetből jöttök. Különben a nevetés nem csak a szagnak szólt, hanem magának a macskavárosnak is, és a hozzáfűződő gondolatoknak, amelyek vidámak voltak. Mert Per Bastet teljes ellentétben Per Szabdal, amelyet nagyságban és lakottságban jelentékeny mértékben felül is múlt, vidám hírű és tekintélyes város volt, jól lehet oly messzebben feküdt az Ómódi deltában, de éppen ómódi, nyers vidámsága volt az, aminek puszta gondolatára egész Egyiptom kacagni kezdett. Ennek a városnak ugyanis szobt házával ellentétben volt egy általános érvényes ünnepe, amelyre, mint a lakosok dicsekedték, milliók, tehát bizonyára tízezrek jöttek le szárazföldi vagy vízi úton, már eleve roppantul fölajzva, mert kivált a csörgőkkel felszerelt nőknek pajzánul kellett ilyenkor viselkedni, és a hajó fedélzetről igen-igen ómódi szitkokat s mozdulatokat küldeni a helységek felé, amelyek mellett elhaladtak. De a férfiak is rendkívül vidámak voltak. Fütyültek, énekeltek és tapsoltak. S mind akik oda zarándokoltak, nagy zsibajos népcsődületeket tartottak Per Bastetban, ahol a mezőn sátoroztak, s három napon át tartott az ünnep áldozatokkal, táncokkal és álarcos mulatságokkal, vásárral, tompa dobszóval, mesemondással, bűvészmutatványokkal, kígyóbűvöléssel és akkora borozással, amennyit Per Bastetben az év egész hátra levő részében nem fogyasztanak, úgyhogy, amint mondják, a tömeg igazi ómódi állapotba kerül, és időnként még ostorozza is magát, vagyis inkább tüskés bunkókkal fájdalmasan ütlegeli hátát általános sivalkodás közepette, ami a régi Bastet ünneptől elválaszthatatlan, és a nevető gondolatok tulajdonképpeni oka és tárgya. Mert a sivalkodás a macskáéhoz hasonlón hangzott, amikor a kandúr éjszaka meglátogatja. Erről beszéltek a lakosok az idegeneknek, és elkérkedtek a hasznothozó csődülettel, amelynek különben nyugodt életmódjuk mellett évenként egyszer örventek. Az öreg üzleti okokból sajnálta, hogy nem éppen az ünnepre érkezett, ez azonban más évszakra esett. Ifjú rabszolgája Uzár Szif látszólag figyelő szemmel hallgatta a leírásokat, udvariasan bólogatott közben, és Jákobra gondolt. Ő rá gondolt, és atyái templomtalan istenére, miközben a halmokon épült városból, melynek középső völgyében két fákkal árnyékolt víznyelv vette körül a Szent Félszigetet, alápillantott az istennő lakóhelyére, amint magasra nyúló falakkal kerítve, fő épületét öreg szikomorfák ligetébe rejtve, szélesen terült el jelképszerűen felmeredő saroktornyaival, ponyvával borított udvaraival és tarka csarnokaival, melyeknek oszlopfejei a biblosznád nyílt és zöld ernyőit utánozták, keletről megközelíthetően a kövekkel kirakott fasoron át, amelyen ő is idejött az izmaelitákkal. Vagy amikor odalenn a helyszínén járta a termeket, és a falak mélyvörös és azurkék vésett ábrázolásait nézegette, hogyan tömjen ez fáraó a macska előtt, s a csodálatosan tiszta madarakból, szemekből, oszlopokból, bogarakból és ajkakból összerakott föliratok alatt a barna-piros, farkos, ágyékkötős istenségek csillogó karkötőkkel és nyakörvekkel ékítve, magas koronával állatfejükön, s az életjegy keresztes karikájával kezükben miként érintik barátságosan földi gyermekük vállát. József ifjú, de nyugodt szemmel nézett föl mindenre. Kicsiny volt az óriás térben. Ifjan állt szemben az óerejűvel, de tudatos érzése, hogy nem csak évei száma szerint ifjabban áll vele szemben, hanem tágabb értelemben is. Megmerevítette hátát a földre görnyeztő előtt, és ha az ómódi éji lármára gondolt, amelyel a nép betöltött az ünnepen Bastet udvarait, csak vállát vonta. A tudós on. Ismerjük pontosan az utat, amelyet az elragadott megtett, alá vagy föl, ahogy vesszük és mondjuk. Mert a sok minden között, ami megzavarhatta, zavar volt az alával és föllel is. Hazájából, mint Ábrahám, nyilván ő is alászállt Egyiptomba. Egyiptomban azonban most éppen fölfele tartott, tudnélik a folyó árjának ellenében, amely délről jött, úgyhogy az országban délfele most már nem alá, hanem fölmentek. Mintha épp a zavarra számítottak volna itt. Mint a játékban, amikor a bekötött szeműt néhányszor körbepergetik, hogy ne tudja végül, hol áll a feje, és hol van elől, hol van hátul. De az idő, mármint az évszak és naptár körül is zavar volt idelem. Fáraó uralkodásának 28. évében vagyunk. A mi szólásmódunk szerint december közepén. Kéme fiai szerint az áradás első hónapját írták, s a hó neve Thot, amint József gyönyörrel hallotta, vagy Jehuti, amint a holdbarát majom nevét mondották. Az adatok azonban nem vágtak össze a természeti állapotokkal. Az itteni év csak nem mindig ellentétben állt a valósággal. Folyt, folyt, és csak időről időre, roppant távolságokban esett össze az új év egyszer-egyszer a valóságossal, amikor a kutyacsillag ismét megjelent a keleti égen, és a vizek dagadni kezdtek. Általában zűrzavaros, meg nem felelés uralkodott a képzelt év és a természetjárás között, és így gyakorlatilag most sem lehetett szó arról, hogy az áradás kezdetén volnánk. A folyam éppen annyira leapadt, hogy jóformán már régi ágyában haladt. A föld előtűnt, a vetés többszörösen megtörtént, a növekvés folyamatban volt, mert az izmaeliták utazása olyan lomhán folyt, hogy amióta József a verembe jutott, nyári napfordulókor fél esztendő telt el. Idő és tér dolgában tehát kissé zavarosan haladt állomásról állomásra. Milyen állomásokra? Tudjuk pontosan. körülmények elárulják. Mert vezetői az izmaeliták, akik az idővel most sem takarékoskodtak, és a régi szokás szerint egyáltalán nem törődtek az idővel, hanem csak arra ügyeltek, hogy lomhaságukban valahogy tartsák az irányt, a Per-Basteti folyamák mentén haladtak vele délre, Amapont felé, ahol az ág a folyammal egyesül a torkolatok háromszögének csúcsánál. Így értek el az arany Ondba, amely ott feküdt a csúcsnál, a legkülönösebb városba és a legnagyobba, amelyet József ez ideig látott, és amely főképpen aranyból épült, ahogy vakulva látta, a napházában.